Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet az igéhirdetés alapigéjét, amelyet megírva találunk a zsidókhoz írt levél 4. fejezetében, a 14. verstől a 16. versig a következőképpen. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Amen. Ez Isten igéje. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és röviden bemutatkozok, hiszen vannak, akik most látnak először, vagy nem ismernek. Kis Máténak hívnak, ma lettem éppen 30 éves, itt van a feleségem és gyermekem, és az az örömteli helyzet van, hogy apósom és anyósom is meglátogatott minket. Most már 4,5 éve lakunk itt a nyírségi térségben, én Szombathelyről, feleségem pedig Érdről származik, és Isten ide hívott el minket, főleg cigány misszióba, a Philadelphia Evangélikus Egyházközség, a nyírtelki gyülekezetnek a missziójában szolgálunk. Én ott most lelkész munkatársként is, 6. éves teológusként is jelen vagyok, és most már 2 éve nyíregyházán lakunk, de attól függetlenül ugyanúgy a nyírtelki gyülekezetbe szolgálunk. Röviden ennyit magamról, és térjünk is át az igénkre. Én nagyon szeretem, amikor egy ige szakasz elénk kerül, vagy egy ige vers elénk kerül. Ez szerintem nagyon jó, hogyha megpróbáljuk picit elhelyezni azt az üzenetet, megpróbáljuk megérteni, hogy abban az időben egyáltalán mit jelenthetett, kiknek szólt, miért, milyen üzenettel bírt akkor, és akkor tudjuk ezt a saját életünkre is értelmezni, akkor tudjuk ezt a saját életünkre is megérteni, és elkerülhetjük az ige félremagyarázásokat, hiszen olvashattuk az oltár előtti igénkben is, hogy a sátán is tud igéket használni. És az Úr Jézust a sátán igékkel kísértette meg, de nem a helyén mondott igékkel, és az Úr Jézus szintén az igével válaszol. Tehát szerintem nagyon fontos az, ezt a Bibliából látom, hogy igenis, amikor egy-egy ige elénk kerül, akkor vegyük a fáradtságot, vegyük az időt, szálljuk oda rá az időt, hogy mélyebben próbáljuk megismerni, mélyebben elmélyülni az igébe, és akkor kijelentheti Isten magát az igén keresztül. Ennek az ige szakasznak, ez az ige szakasz a zsidókhoz írt levélben található, és nem tudjuk, ismeretlen számunkra ennek a levélnek a szerzője. Habár a keleti egyház kezdetektől fogva Pál apostolnak tulajdonítja ezt a levelet, és hát nagyon sokáig a nyugati egyházban is voltak, akik ezt elfogadták. Ugye konkrétan a címzésben nem szerepel, hogy ezt kiírta. Mondom, egy elég komoly érv szól mellette, hogy valószínű Pál apostol volt, de sokféle elmélet van erről. Tulajdonképpen a lényeg az, hogy ez egy névtelen szerzőnek a levele a Bibliába, és inkább teológiai jellegű ez a levél, mint sem levél lenne, de aztán mégis azért a vége felé levéllé kanyarodik. És hát vannak, akik azt mondják, hogy ez nem is biztos konkrétan egy gyülekezetnek szól, mások pedig azt feltételezik, hogy egy Itáliában lévő zsidó keresztény gyülekezetnek szólhatott ez a levél, nem valami nagy, tehát mondjuk nem a római gyülekezetnek, hanem valami kisebb gyülekezetnek. Az biztos, hogy olyan embereknek szólt, akik zsidó keresztények, zsidó háttérből jöttek, és ismerik a zsidó vallásnak a szertartásait. Mondom, van egy olyan elmélet, ami pedig azt mondja, hogy pont Pál apostol írta ezt a levelet, csak név nélkül, éppen azért, hogy akár a zsidók kapásból meglátják, hogy Pál apostol írta, akkor ne utasítsák el ezt a levelet, hanem tudjanak, akkor is be tudják fogadni mindazt, ami benne van. Körülbelül Krisztus után vagyunk, 60-70 körül íródott a levél. Ez azért fontos, mert nagyon fontos üzenete a levélnek a meghátrálás kérdése. Itt még nem kellett mártír halált halniuk a keresztényeknek, viszont már nagyon sokszor megtapasztalták azt, főleg egy zsidó ember, aki mondjuk keresztényé lett, megtapasztalta azt, hogy kiesett abból az áramkörből, abból az üzleti áramlatból, ami előtte benne volt. Nagyon sok üzlet, nagyon sok társadalmi és gazdasági döntés az a zsinagógákon belül történt. És egy zsidó embernek ez majd, hogy nem a megélhetését is jelentette, hogyha jó kapcsolati beágyazottsággal rendelkezett a zsinagógákba. Ehhez képest, akik az Úr Jézust követték, azokat lenézték, kigúnyolták, támadták a hitük miatt. Ugyanígy, ha valaki egy pogány háttérből jött, akkor az Úr Jézus követői már nem vehettek részt ugye a pogányok által rendezett bálvány áldozati lakomákon, és ez szintén a politikai és gazdasági együttlétnek egy nagy szintere volt. Tehát sokan megtapasztalták azt, és ha most egy zsidó-keresztény háttérbe gondolkodunk, hogy kiestek abból a társadalmi, politikai, gazdasági helyzetből, amiben voltak az Úr Jézus miatt. És már az első gyülekezetekben is volt olyan, hogy valaki nem megtért hívő emberként csatlakozott a gyülekezethez, hanem látszatból csatlakozott a keresztény gyülekezethez, és ezeknél az embereknél elég nagy kísértés lehetett, hogy hát térjünk vissza a régihez. Hát ez nem jött be, nem vált be, rosszabb lett az életünk, nemhogy jobb lett volna, és bizonyára többen visszahátráltak, meghátráltak, és visszatértek a zsidó valláshoz. És ez biztos, hogy abban a gyülekezetben, akinek szólt ez a levél, abban a gyülekezetben nagy kérdéseket vet föl. Hogy lehet az, hogy az előző alkalmon még többen voltak, és most már tudjuk, hogy egy-két ember meg visszahátrált. És biztos, hogy ma is tapasztaljuk azt, hogy sokan vannak, akik meghátrálnak és visszahátrálnak a világba. Ma talán nem az a nagy kérdés számunkra, hogy egy zsidó közösségbe visszahátráljunk, vagy nem, hanem hogy meghátráljunk-e akár az életünknek bizonyos pontjain, akár a munkahelyünkbe, akár a családunk közösségébe, akár abban azon a helyen, ahova Isten helyezett minket. És ez a levél ez ellen szól, a meghátrálás ellen szól. Méghozzá úgy szól ellene, hogy bemutatja azt, hogy micsoda csodálatos dolgot adott Isten az Úr Jézus Krisztusba. Mert ezek a zsidó emberek szerintük joggal mondhatták azt, hogy hát keresztények, nektek mitek van? Nektek nincs senkitek. Van egy megfeszített Krisztusotok, meg van egy borotok, meg kenyeretek. Hát bezzeg a zsidó vallás, hát nézzétek meg, évente hány szép nagy ünnepünk van, milyen jó áldozatot mutatunk be, főpapjaink vannak, megvan a kultusz, ekkor még ugye állt a templom, tehát ekkor még minden rendbe ment, még a templom lerombolása előtt vagyunk. És valóban érezhette úgy a keresztény ember, hogy a zsidó vallás az sokkal gazdagabb, sokszínűbb, szebb. És ezzel megy szembe ez a levél, és helyre teszi azt, hogy milyen csodálatos főpapunk van nekünk, milyen csodálatos az a Jézus Krisztus, akit megfeszítettek, ő nem csak egy ember, hanem Istennek a fia, hanem megváltó, és erről szól tulajdonképpen az egész levél. Ezeknek a vallásos embereknek akarja fölnyitni Isten a szemét, hogy végre ők is meglássák az Úr Jézus Krisztusban a megváltót. És hogy ne csak egy látszatvallásuk legyen, hanem élő kapcsolatuk Istennel az Úr Jézus Krisztuson keresztül. És térjünk is rá a mai igénkre, ami úgy kezdődik, hogy azt mondja az igénk, mivel tehát nagy főpapunk van. Nagy főpapunk van, és a zsidó vallásban tudni kell azt, hogy a főpap egy nagyon mélyen tisztelt rang volt. Nagyon tisztelték a főpapot. Teljesen mindegy volt, hogy milyen társadalmi rétegről beszélünk, a főpap hatalmas tiszteletnek örvendett. Hiszen a főpap volt az, aki bemutathatott áldozatot mondjuk a Jom Kippur ünnepén. Engesztelő áldozatot bemutathatott a népért. És ebben az ige szakaszban pedig azt látjuk, hogy nekünk nagy főpapunk van. Nem csak szimplán egy főpapunk, hanem nagy. És itt az a szó van, hogy megán, tehát hogy akár ez az is lehet, hogy legnagyobb, hatalmas, tehát ez egy ilyen, azt jelenti, hogy az egyik legnagyobb főpapunk van. Nagyobb minden földi főpapnál. Miért is mondja ezt ez a szakasz? Azért, mert azzal folytatja, hogy áthatolt az egeken. Nekünk olyan főpapunk van, aki áthatolt az egeken. A legfelsőbb égen, vagy az urános szó az azt jelenti, hogy a mennyek, mennyet is jelenti, tehát áthatolt a mennyen. És gondoljunk csak bele, hogy emögött a szó mögött ennek két nagyon fontos üzenete is van. Hiszen hányszor hatolt át az Úr Jézus az egeken? Hányszor hatolt át a mennyen? Tulajdonképpen kétszer, ugye két irányú volt. Egyszer, amire nem is olyan régen emlékeztünk, karácsonyban, amikor testet öltött. Lejött a földre a mennyből. Azt hiszem, hogy mi nem tudjuk ennek a kijelentésnek a súlyát felfogni. Hiszen mi soha nem láttuk a mennyet. Hiszen mi ebbe a földbe tudunk csak gondolkodni, és ebben a földi keretek közé van zárva a gondolkodásunk, de egy picit próbáljuk meg belehelyezkedni abba, hogy Isten fia, az Úr Jézus Krisztus ott hagyja a mennyet, ahol nincs bűn. Ha már csak ebben megpróbálunk belegondolni, akkor meg el tudjuk helyezni, hogy mekkora különbség lehet a mennyország között és a földi lét között. Nincsen bűn. A másik, hogy annak a mennynek ő az ura. Ő az ura. És mégis eljön ebbe a gyalázatos, bűntől terhelt világba szolgálnak. Nem biztos, hogy meg tudjuk érteni, hogy mi történt ott, amikor először áthatolt az egeken. Nagyon nagy dolog történt, és mindez érted történt, és értem történt. Mert nem volt más út. Nem volt más út az atyának. El kellett jönnie az Úr Jézus Krisztusnak, érted és értem. Azért, hogy helyrehozza a kapcsolatot az atyával. Elhagyta a mennynek a dicsőségét. És ez a nagy főpap eljön a földre azért, hogy megváltson téged. Érted tette ezt Jézus. Van egy énekünk, értem tette ezt Jézusom. Érted tette. Miattad vállalta ezt a küldetést? A kérdés az, hogy te mit kezdesz ezzel? Mit kezdesz azzal a kijelentéssel, hogy áthatolt a mennyeken, áthatolt az egeken? Aztán ott van ennek a másik oldala, amikor tudjuk, hogy a kereszthalál után, amit szintén érted és értem szenvedett az Úr Jézus a bűneink miatt, feltámadt, és aztán utána megint csak áthatolt a felső egeken, hiszen fölment a mennybe. Elmondtuk az apostoli hitvallásba is. Ott ül az Atya Isten jobbján. És aztán lesz majd még egy áthatolás, amikor eljön ítélni. Ezt is ugye mondtuk, eljön ítélni élőket és holtakat. A te életedet is meg fogja ítélni, meg az én életemet is meg fogja ítélni. Áthatolt az egeken. Egy mondat mögött olyan mélységek és olyan súlyok vannak, amiket talán föl sem foghatunk. Mégis ez az egy reménységünk van, hogy az Úr Jézus Krisztus fölment a mennybe, és helyet készít azoknak, akik benne hisznek. Sokan gondolják azt, hogy a jó emberek mennek a mennybe. Aztán van egy olyan gondolat is, hogy végül mindenki a mennybe jut, még a sátán is. Aztán van olyan gondolat, hogy nincs is mennyország, meghalunk és vége az életünknek. De az Isten igéje azt mondja, hogy csak azok mennek be a mennybe, akik hisznek az Úr Jézus Krisztusba, mint megváltóba. Nem lehet oda máshogy bemenni. Nem állunk meg önmagunkba, csak az Úr Jézus Krisztus, a nagy főpap által mehetünk be, aki kiengesztelte az atyát. Látod, hogy milyen csodálatos főpapunk van? Megváltott téged. Megváltód lehet ő is. Elfogadtad már az Úr Jézust megváltódnak? Ha még ez nem történt meg az életedben, akkor hadd mondjam el neked, hogy ő ma is hív téged. Jézus, az Isten fia, itt így olvassuk, ma is szól hozzád az igéjén keresztül. Nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia. És amikor a Szentírás kihangsúlyozza, hogy Jézus, akkor mindig arra akar mutatni egyrészt, hogy Jézus ember volt. De rögtön utána folytatja, hogy az Isten fia, mert az emberek általában két hibát követhetnek el Jézussal. Az egyik az az, hogy egy jó embernek gondolják, egy nagy tanítónak, egy olyan embernek, aki tiszteletre méltó, szép gondolatokat mondott, szép dolgokat mondott a szeretetről, jó lenne követni őt, de csak embernek tartják, aki aztán meghalt a kereszten. A másik hiba, amit meg elkövethetnek, hogy azt mondják, hogy hát persze, olyan életet, mint Jézus, én soha nem tudok élni, hiszen ő Isten. Hiszen ő Isten fia, hiszen ő tökéletes, neki könnyű volt. Ez lehet a másik gondolat, ami tévesen ítélheti meg az Úr Jézusnak az életét. Hiszen ő teljesen ember, és teljesen Isten, és ezt mi nem tudjuk fölfogni. Mert ilyen azóta se volt a világtörténelemben, és előtte se volt. Megismételhetetlen. Az Úr Jézus Krisztus ember teljesen, és Isten teljesen. Mondom, nem tudjuk felfogni, de hittel el lehet fogadni. Az Úr Jézus Krisztus azért csodálatos, hogy emberré lett, mert be tudjuk fogadni. És azért csodálatos, hogy Isten, mert nem vétkezett, mert nem követett el bűnt. És ezért van lehetőségünk, hogy azt az igazságot, ha befogadjuk az Úr Jézust, akkor az Isten nekünk fogja tulajdonítani. Az Úr Jézusnak az igazságát. Figyeljük meg, milyen gyönyörű neve van Jézusnak. Jesua, szabadító. A bűnökből szabadító, azt mondja az angyal, ő fogja megszabadítani a népét a bűneitől. Jézus a szabadító. Van-e neked szabadító Jézusod? Megszabadított-e már a bűneidből? Rendezted-e már Istennel a bűneidet az Úr Jézus Krisztusban? Tulajdonképpen ez a mi hitünknek a lényege, hogy Jézus a szabadító. Hogy Jézus az, aki elrendezte az én életemnek is a szabadítását ott a kereszten. Hogy Jézusért nem kell ítéletre mennem. Nem kell a jogos kárhozatra mennem. Az a főpap, aki nem csak bemutatja az áldozatot, hanem ő maga az áldozat, az Isten báránya. Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Aztán Pilátus meg azt mondja, íme az ember. És nem lehet ettől elvonatkoztatni, mert íme az ember. Mert volt egy Ádám, aki elbukott, és van egy Krisztus, aki ezt a bukást az ő keresztjével helyrehozza, ha hiszel benne. Ádám bűne egyetemessé vált az emberek számára. Persze te nem Ádám bűne miatt fogsz elkárhozni, hanem a saját bűnöd miatt. Hiszen nincsen egyetlen egy ember sem, aki igazán megállhatna Isten előtt. De nem kell elkárhoznod, mert eljött az Úr Jézus Krisztus, aki szabadító lehet számodra is. A tökéletes, bűntelen ember, aki mégis odaadja az életét, érted, bűnös emberért. Ma arra hív téged ez a szabadító Jézus, hogy fogadd el őt megváltódnak, ha ezt még nem tetted meg. És hogyha megtörténik ez az életedben, akkor megtapasztalhatod azt a csodát, hogy új életet kapsz. Íme elmúlt a régi, íme új jött létre. És így folytatja most az igénk, hogy mindez már valós, ha ez mind számodra valóság lehet, akkor így folytatja az igénk, hogy Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk a hitvalláshoz. És ez a szó megengedi akár azt a fordítást is, hiszen itt még nem volt úgymond apostoli hitvallásunk, vagy ezek a hitvallások, és itt azt hiszem, hogy nem is ilyen elvont fogalmakra kell gondolnunk, ragaszkodjunk a mi bizonyságtételünkhöz. Hogyha megtapasztaltad az Úr Jézusnak a szabadítását az életedre, akkor ragaszkodj ehhez a bizonysághoz, amit ott megtapasztaltál. Nagy főpapod van Jézusban, Isten fiában, akiről tudjuk, hogy szabadító, áthatolt a mennyen az Isten fiaként, és hogyha ez valóság lehet számodra, akkor mondhatnám így is, hogy maradj meg, tarts ki ebben a bizonyságtételben. Legyen az életed bizonyságtétel. A megtért hívő ember élete minden nap, minden percben bizonyságtétel kell, hogy legyen. És ez az ige is arról beszél, hogy ez nem automatikus. Hogy ez nem megy önmagától. Hogyha megtér valaki, akkor utána ez nem fog önmagától működni, hanem ebben is meg kell maradni. Ki kell tartani. Tehát az Úr Jézussal való járás az nem egy automatikus sematikus dolog, hogy egyszer megtértem, és aztán utána ráálltam egy simpályára, és akkor egyenesen megyek a célom felé. Ez nem egy ilyen automatikus dolog. Akkor lesz élő a bizonyságtételed, hogyha megmaradsz ebben. Ha megmaradsz a döntéseidben, az engedelmességeddel, hogyha kitartasz Jézus követésében, hogyha megérted az ő szavát, és engedelmeskedsz neki, akkor lesz élő a bizonyságtételed. És a bizonyságtétel sokféle lehet. Beszélhetsz te szóban, és tegnap volt alkalmam hálát adni Istennek egy bizonyságtétel keretében mindazért, amit az életemben elvégzett. Ez is lehet egy bizonyságtétel. De aztán bizonyságtétel lehet az, amikor megcselekszed az igét. És persze nem hallgatod el, hogy ezt Isten kegyelméből tudod megtenni, nem a te jóságodból. De az egész életed is lehet bizonyságtétel, amit a körülötted lévők látnak, és tudnak, hogy ez az Úr Jézus Krisztus miatt működik. Sokszor van az, hogy a hívő ember oda már eljut, hogy megcselekszi az ő atyának az akaratát, de nem vállalja föl, hogy ezt az Úr Jézus erejéből sikerült megcselekedni. Az Istent még csak-csak fölvállaljuk, ha olyan közegbe vagyunk, de az Úr Jézus Krisztust fölvállalod-e, testvérem? Az viszont biztos, hogy akkor tud az egész életed bizonyságtétel lenni, hogyha engedelmes szolgája vagy a megváltó Uradnak. Mert úgy nem működik, hogy te akarsz az Úr maradni, és te akarod diktálni a feltételeket, és tulajdonképpen az Úr Jézus csak egy pecsétnek kell a te életedre, hogy azt mondhast, hogy be vagyok biztosítva, megyek a mennybe, de igazából te vagy az életed ura, és nem figyelsz az Úr Jézusra. Így nem működik a bizonyságtétel, így nem az Úr Jézusról teszel bizonyságot, hanem a saját bukásaidról és gyengeségedről. Önerőből így fogalmazok most, hogy úgymond jó hívő emberként nem tudsz bizonyságtevő életet élni. Viszont Jézus Krisztus kegyelméből igen. Még a mi hitvallásunk és a mi bizonyságtételünk is egyedül Jézus Krisztus kegyelméből tud hiteles lenni. És pont erről beszél a következő szakaszunk is, hogy Jézus ismeri a mi erőtlenségeinket, és ezen meg is indul. Hadd olvassam ezt föl. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Az, hogy Jézus megindul, mondhatnánk így, hogy az, hogy Jézus megsajnál, megszán minket, az még véletlenül sem jelenti azt, hogyha megszánja a mi erőtlenségeinket, meg a bukásainkat, hogy ő egyet értene a bűnnel. Nehogy ezt félreértsük, nehogy ezt félremagyarázzuk. Attól, hogy megszán minket és megsajnál minket az Úr Jézus, az nem jelenti azt, hogy ő egyet értene a bűnnel, hiszen kapásból látjuk azt, hogy az Úr Jézusnak semmi köze nem volt a bűnhöz. Teljesen ember volt, megkísértetett, olvastuk is akár a kísértésben, de végig az egész életében, még ott a kereszten is a legvégén, hogy szállj le, és akkor majd hisznek benned, ha te vagy a messiás, akkor szállj le. Tehát végig az élete során ott voltak a kísértések, ugyanolyan ember volt, mint te meg én, és mégis Isten fia, mert bűnt nem követett el, ebben kivéve. Hiszen ha bűnt követett volna el, akkor nem tudott volna meghalni a te bűneidért, meg az én bűneimért. Akkor a saját bűne miatt kellett volna meghalnia. És ez a mi nagy reménységünk, hogy Isten fia, az Úr Jézus Krisztus bűntelenként, helyettes áldozatként adta oda az életét, és megváltott minket. És ha a bűnt követett volna el, amit, ahogy mondtam, ugye akkor a sajátjáért kellett volna meghalnia, de pontosan emiatt a tapasztalat miatt, hogy ő emberként itt járt közöttünk, azt mondja az igénk, hogy ismeri a mi harcainkat. Csak ő a győztes oldalról ismeri, úgyhogy nem bukott el benne soha, viszont látja azt, hogy mi meg bukdácsolunk, meg elesünk, meg bűnöket követünk el, meg kísértésekben elbukunk. Ismer minket, és ezért indul meg rajtunk. Mert látja, hogy önerőből nem tudunk megállni. Látja, hogy milyen nagy az a kísértés, hiszen meg átélte ő is, de ő Isten fiaként győzött, látja a mi bukásainkat. És ezért indul meg, ezért sajnál meg minket, mert tudja, hogy szükségünk van rá ebben a harcban. Nem másért, ezért szán meg minket. Jézus nagyon jól ismeri a kísértést. Ismeri azt is, hogy te kísérthető vagy. És ismeri a te gyenge pontjaidat is. Tudja, hogy a sátán melyik pontokon tud téged kísérteni. Hadd kérdezzem meg, hogy te ismered-e már ezeket a pontokat? Tisztában vagy-e már azzal, hogy a sátán melyik pontokon szokott a leggyakrabban kísérteni, és mik azok a pontok, amikben rendre elbuksz? Ismered-e már a saját gyenge pontjaidat? Tudod-e, hogy mik azok a területek, ahol mindig elkaszál a sátán? Ha ezt még nem ismered, könyörög Uradnak, hogy mutassa meg a gyenge pontjaidat. Ezért én azt hiszem, hogy akik már régebben az Úrral járnak, Úrral járunk, mi azért már nagyon jól tudjuk, hogy mik azok a pontok, ahol rendre elbukunk. Ahol ha jön a kísértés, akkor szinte majdhogy nem menetrendszerű a bukás. Jézus is tudja ezt rólunk. Ismer minket. Látja a mi szívünket. És tudja, hogy szükségünk van rá. És a megoldást is megmutatja. Tudja, hogy milyen nehéz megállni a kísértésbe. Még a hívő embernek sem megy ez egyedül. Sokszor elfelejtjük, és azt hiszük, hogy mi már újonnan születtünk, akkor mi már meg tudunk állni egyedül a kísértésbe. Óriási hiba. Hát csak gondoljunk abba bele, hogy a bűntelen Ádám és Éva, akiknek teljes élő kapcsolata volt Istennel, nem tudtak megállni a kísértésbe egyedül. Pedig ők bűntelenek voltak még. Élő kapcsolatuk volt Istennel, és mégsem tudtak egyedül megállni a kísértővel szemben. Akkor mi, akik bűnösen születtünk, bűnökkel terhelve, hogy tudnánk megállni? Még akkor is, ha újonnan születtünk. Szükségünk van az Úr Jézus Krisztusra. Nincsen más recept, hogy így fogalmazzak, hogy megálljunk a kísértésbe. Csak is az Úr Jézus Krisztus. Nézzük csak meg, milyen megoldási javaslatot kínál nekünk az ige. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához. Hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Ezt a hívőknek mondja, egy gyülekezetnek mondja. Persze óriási üzenet annak is, aki először járul oda, és el akarja fogadni azt a kegyelmet, amit Isten Jézusban készített, de ezt a hívő testvéreknek mondja az ige. Ez a válasz a kísértésre, ez a válasz, amikor meglátod azt a gyenge pontodat, amiben rendre, újra meg újra elbuksz, akkor azt mondja az ige, hogy járulj bizalommal a kegyelem trónusához. És a trónus az mindig egy ítélő szék is volt egybe, és milyen csodálatos, hogy az Úr Jézus Krisztus által ez az ítélő szék ez kegyelemmé, az irgalom székévé változhatott át. Járulj bizalommal oda a kegyelem trónusához, és végre lásd be, hogy elbuktál. Hogy te képtelen vagy jó hívő lenni. Hogy te nem tudod megállni a kísértésekben. Nem tudsz megállni a kísértésekben. És ez a csodálatos dolog történik meg, hogyha meglátod a gyenge pontjaidat. És odajárulsz a kegyelem trónusához. Akkor az Úr Jézus erős és nagy lehet benned. Mit jelent ez a gyakorlatban? Lásd be, hogy segítségre van szükséged. Itt azt mondja az ige. Mert Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig segítségét nyújt. Hogyha te azt gondolod, akár már hívő emberként is, hogy te meg tudsz állni, akkor vigyázz, hogy el ne essél. Az alázatosaknak tud segíteni Isten. Méghozzá úgy, hogy valóban az Úr Jézus Krisztus erejét kaphatod meg. Így találhatsz kegyelmet, és irgalmat Istennél. Hadd osszak meg veletek egy befejezésképpen egy nagyon személyes bizonyságtételt ezzel kapcsolatban. Isten megmutatott egy olyan bűnt az életemben, amiben rendre, újra és újra mindig elbuktam, és ez egy nagyon kísérthető pont volt az én életemben. És én már teljesen odáig voltam, hogy nem hiszem el, milyen hívő ember vagyok, egyáltalán hogy mondhatom magamat kereszténynek, hogyha rendre, meg rendre, újra ezekbe a bűnökbe elbukok. És elmentem egy lelkigondozói beszélgetésre, mert Isten biatorvágyon rám szakította újra ezt a bűnt, és egyszerűen már úgy voltam vele, hogy most már tényleg szinte századszor mentem, és hogy nem hiszem el, hogy ebből nincs szabadulás. És amikor oda mentem, ezen a lelkigondozón keresztül Isten valami csodálatos dolgot jelentett ki nekem. Akkor hallottam erről először, vagy hát akkor értettem meg először, inkább így mondom, mert lehet, hogy hallottam már előtte is róla. Azt mondta ez a lelki gondozó, amit én is most továbbadtam nektek, hogy látod már legalább a gyenge pontodat. Látod, hogy hol vagy kísérthető, örülj neki. Hát néztem rá, mint, hát ilyen furcsán, és akkor elmagyarázott egy történetet az Ószövetségből. Amikor az ellenség támadta Izrael népét, és Isten, azt hiszem Elizeusnak pedig kijelentette mindig, hogy hol fognak támadni, hogy melyik oldalról jön az ellenség, és akkor mindig oda nagyobb erőket csoportosított Izrael, és nem tudtak betörni. És már a szomszéd király az már azt hitte, hogy áruló van köztük már, teljesen odáig volt, hogy hát nem hiszi el, hát csellel próbálkozik innen, onnan is, mindenhonnan próbálná őket támadni, és nem tudnak fogást találni Isten népén. Milyen nagy dolog ez, ha már látod azt, hogy honnan jön a kísértés, akkor mennyi erőket csoportosíthatsz oda. Az Úr Jézus Krisztust odaállíthatod. Uram, látod, én ebben mindig elbukok, de te a te erőddel szabadító vagy. Szabadíts meg, és állj oda. És tudjátok, az imádság az, ami működik. Az imádság az, ami működik. Az imádság tud erőt adni. És amikor ezt megértettem, onnantól kezdve feleségemmel együtt minden nap nagyon keményen elkezdtünk imádkozni ezért a területért. Szüntelenül, tényleg, mondhatom, hogy szüntelenül. És amikor jöttek a kísértések, akkor szóltam, imádkoztunk. És oda csoportosított az Úr erőket. És nem buktam el. És szabadítást adott az Úr ebből a bűnből. Komolyan mondom, amiből azt hittem, hogy soha életemben nem fogok megszabadulni. Látod-e már a gyenge pontodat? Adjál hálát érte. Most én is azt mondom neked, mint amit az a lelki gondozó, hiszem, hogy Istentől indítatva mondott nekem. És hívd segítségül a mennyei erőket. Hívd segítségül az Úr Jézus Krisztust, és állítsd oda bástyaként arra a pontra, amikor jön. De ez úgy működik, ha a saját egódat, erődet föladod. És azt mondod, hogy segítségre van szükségem. Én nem tudok ebbe. Én már próbáltam és elbuktam. Úr Jézus, most te jössz. Szabadíts meg. Végül hadd olvassam fel újra az igénket, és hadd ragyogjon fel előttünk, hogy milyen csodálatos főpapunk van nekünk. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértés szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Én azt kívánom mindenkinek, hogy ne emberekbe bízzon soha, ne önmagában bízzon soha, hanem mindig ebben a hatalmas főpapban, a megváltó Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, csak magasztalni tudlak, és dicsérni azért, hogy ilyen csodálatos főpap vagy. Nem emberi rendelés szerint, hanem Isten szerint rendelt főpapunk vagy. Olyan csodálatos látni a te szeretetedet. Olyan csodálatos látni a te hatalmadat és erődet. Köszönöm, Uram, hogy te, amikor a gyenge pontunkat feltárod előttünk, azt azért teszed, hogy megerősíts ott minket. Köszönöm, Úr Jézus, azt a hatalmas kegyelmet, hogy hozzád fordulhatunk ezekben a bajokban. Köszönöm, Úr Jézus, hogy te vagy a megváltó, szabadító, Isten fia, aki ismersz minket, és ismered, hogy milyen kísértést átélni, és pontosan ezért indulsz meg, szánsz meg minket, és jössz segítségül a mi oldalunkra. Uram, törd le bennünk minden gőgöt. Törd le bennünk minden hamis gondolatot, amikor már azt gondolnánk, hogy mi vagyunk olyan jó hívők, mi vagyunk már olyan jó emberek, hogy megy ez nekünk egyedül is. Törj össze minket, hiszen te a gőgösökkel nem tudsz mit kezdeni. Adj, Uram, alázatos szívet, aki tisztán látja azt, hogy előtted nem tud felmutatni semmit, de a te kegyelmedbe és irgalmadba belekapaszkodhat. Uram, te adj nekem is mindig ilyen szívet, és kérlek, hogy aki még nem a te gyermeked, az hadd ébredjen rá erre a hatalmas kegyelemre és irgalomra, amit ott a te trónusodnál meg lehet kapni. Hadd járuljon bizalommal oda hozzád, és ragadja meg a szabadításnak a lehetőségét. Köszönöm, Úr Jézus, hogy ilyen csodálatos főpapunk vagy.